Krisztusra gondolt, ahogy Jézus a kertben a katonákat várta, s az enyhe szellő a hajába kapott. Krisztusra gondolt, s a gondolás idejére az ő haja is úgy maradhatott.
Kállói Molnár Péter színművész költő egyik versével köszöntöm Önöket, amelyeket Loránd Attila a világ egymástól távol eső helyszínein készített képei ihlettek. A közös kötet alapkoncepciója, hogy a Föld a kulturális sokféleség nélkül pont olyan, mint a szivárvány színek nélkül. Ez a gondolat persze az Ekvátor Klub mottója is lehetne.
Shiva védelmében Varanasi a hindu székhely. Tajvan expedíció a pillangók zöld szigetén. Európa tetején egy életre szóló élmény. Kék ég, kék tenger, kék ablak. Málta második legnagyobb szigetén. Jégszörf vagy kájt. Sebességverseny a Velencei tó jegén.
Benáres vénebb a történelemnél, vénebb a hagyománynál, vénebb még a legendánál is. És kétszer olyan vénnek látszik, mint mindhárom együttvéve. Ezt írta Mark Twain, amikor a fények városában a mai Varanasiban járt. Érdekes, hogy ami az írónak ösztönös kijelentés, a hinduknak pedig szent legenda, az a tudománynak egy késői régészeti megállapítás. No, de nem a 11 ezer éves leletek vagy a tudományos nyilatkozatok teszik a várost örökéletűvé vagy népszerűvé.
Lehet, hogy léteznek a világon más városok romjai, amelyek esetleg régebbiek Varanasitól. De nincs olyan város, amely legalább 3000 éven át a civilizáció olyan virágzó központja lenne, mint ez a hely. A hindu legenda szerint Varanasi a világ teremtése előtt is létezett már, és fenn fog maradni a világ pusztulása után is, mert Shiva, a város védője, megóvja azt a pusztulástól. Ez a szent tehén az előbb is bánta meg az egyik zöldséges portékáját. Az árus nem tehetett semmit, hiszen a tehén Isten minden szótlan teremtményének jelképe, és senki sem kergetheti el őket büntetlenül. Nekem viszont szabad, amiért az árus nagyon hálás volt. A makákókban, akik szinte egész Indiát birtokba vették, ugyancsak tisztelnek valakit. Nehéz elképzelni. Pimasz és agresszív kis fenevadak. Semmi sincs tőlük biztonságban. A város legszentebb helye a folyópart. A Ganges, ami általában délkelet felé folyik, itt irányt változtat, és észak felé folyik tovább. Minden vallással és nem vallással összefüggő nyilvános esemény itt zajlik. A rituális fürdőzés nem a turisták kedvéért van. Fényképeznem sem illett volna, még ha más észre sem veszi az illendőség határát. Néhány rúpiáért azonban nekem is elnézi ezt a bűnt a csónakos. Igyekszik úgy fordulni, hogy néhány pillanatát elkapjam a megtisztulás felemelő perceinek. Aki Varanasiban hal meg, az a hinduk szerint nagymázdista. Az sem kevésbé, akinek a holttestét itt égetik el, a Ganges partján. Ekkor ugyanis a lélek feloldozást nyer az örökös újjászületés alól. A színes leplekbe csavart holttesteket először a folyóba mártják, aztán a mágián cseppfolyósított, szentelt vajjal locsolják le, majd egy hozzátartozó meggyújtja. Sehol nem látni síró embereket, nem ismerik a tragikum fogalmát. Békésen szemlélik a holttestek égetését. Ha az embernek nincs esélye a közeli elhalálozásra, akkor érdemes kivárni az esti istentiszteletet. Hihetetlen embertömeg gyűlik össze alkonyatra a folyóparton. Néhányan bindit viselnek a homlokukon, de a legtöbben egyszerű, kíváncsi turisták. Fészkelődnek, fényképeznek, valószínűleg nem is sejtik, hogy egy hosszú áhítatra tévedtek. Fiatal szerzetesek vezetik az Isten tiszteletet a Ganges felé fordulva. Az egésznek a lényegét kis odafigyeléssel el lehet kapni. A legfontosabb különbség a keresztények és a hinduk között, és ez lehet minden megértésnek alapja, hogy én azért imádkozok Istenhez, hogy kérjenek tőle valamit, ők pedig azért, mert az neki jár. Egy ilyen Isten tisztelettel valaki vagy egyszer s mindenkorra megutálja Indiát, vagy beleszeret egy életre. Minden jelenetnek külön és lényeges jelentése van. Ezeket unhatták el a turisták tömegei, akik a második óra elteltével odébb álltak, hátrahagyva az egyre csak pilledő, de kitartó családtagjaikat. Tehát mindegy, nem veszik rossz néven. Tudják, az Englishmen, így hívják errefelé a turistákat, függetlenül attól, hogy Afrikából vagy Európából jötte, nem ért a szépséghez, nem kapja el az áhítat. Sokáig maradtam. Hamarosan vége a szertartásnak, és az emberek hazamennek. De most még arccal keletnek mindenki a Szent folyó fekete vizét bámulja. Nem sokára feljön előttem a nap.
Maradunk Ázsiában, de Indiát elhagyva Tájvára invitáljuk Önöket a lepkék csodálatos világába. A pillangók életéből látványos kiállítás nyílik pár nap múlva a Magyar Természettudományi Múzeumban.
A lepkék a rovarok osztályának rendjébe tartoznak. Két pár szárnyukat különböző festékanyagot tartalmazó pikkelyek fedik, ami gyakran irizáló, fémes fényt mutat. A szárny színe és az életmód közötti összefüggés jellemző. A nappali lepkék élénk színűek, az éjszakaiak általában barnás szürkék. A Magyar Természettudományi Múzeum kutatói az elmúlt 13 év alatt közel 23 alkalommal jártak Tajvan szigetén lepkevadászaton.
1996-tól indult az a fajta felfedezés sorozat, vagy tulajdonképpen utazás sorozat, mondhatjuk expedíciós sorozat a Magyar Természettudományi Múzeum részéről, ami Tajvan faunáját és flóráját tárja föl folyamatosan. Tajvan egy viszonylag kicsi sziget, egy nagyjából Dunántúli nagyságú sziget, de vannak 3600-as csúcsai, tehát el lehet képzelni, hogy a tengerszinttől 3600-ig és vissza, mindez hatalmas biodiverzitás rejt magával, tehát különböző vegetációtípusok megjelennek, nyilván a koralszirtektől egészen a magas hegységi. Ami nekünk nagyon meglepő volt az, hogy milyen barátsággal fogadtak minket a tajvani emberek, a tajvani kollégák, nagyon sok jó kapcsolatot alakítottunk ki, nagyon sok együttműködést. Ez mindenféleképpen olyan pozitív élmény, ami meghatározta ezt a 13 évet. Nagyon szépek a lepkék, és nagyon sokfélék a lepkék. Tehát nagyon sok faj él ott, hát, és ennek megfelelően, hogy nagyon sokféle, nagyon sok szép közülük.
A Magyar Természettudományi Múzeum lepkeházában 17 tajvani fajjal ismerkedhetnek meg majd a látogatók. A most kikelt pillangók a csíkos danajsz fajhoz tartoznak.
Három részből fog állni ez a kiállítás. Egy Tajvan bemutató fotósorozatból lesz egy lepkeház. Ez mindenképpen egy nagyon különleges dolog, hiszen februárban élő lepkéket láthatunk. Sok lepke lesz benne, tehát az több mint 200 bábból fognak kikelni a lepkék. Ez egyfajta interaktív dolog, mindenki megtapasztalhatja valóságban a tajvani lepkék sokféleségét, és utána beléphetünk egy harmadik egységébe a kiállításnak, ahol a múzeum eredményeinek a bemutatása történik, egy ilyen expedíciós életkép formájában.
A február 18-ától április 30-ig látogatható kiállításnak lesz egy interaktív érdekessége is.
Ott lesznek a bábok, ez megfigyelhető lesz. Lesz egy webkamera, ami folyamatosan figyelhető lesz az interneten. Mindenképpen egy olyan látványos esemény, amit nem minden nap nézhetünk meg. A lepkefaunánk nagyon kis részben hasonlít a tajvanihoz. A tajvani lepkék, ezek nappali lepkék lesznek, amiket látni fogunk egy-két, talán egy-két nagyobb éjszakai távaszemmel. Ezek nagy lepkék, színesek, látványosak, és direkt ugye erre a célra lesznek nevelve és bemutatva. Kívásokkal teli, és hát nagyon romantikus munka. Átélni ez valamilyen formában egy ilyen nagyon klasszikus dolog, és hát ez a fajta felfedezés érzés talán, ami a leginkább jellemzi ezt a munkát. Vannak futó kutatási programok, és hát tervezünk is többet. Megvan az a bázis, az a tudásbázis, amire építhetünk. Ez a 13 év, ez egy elég komoly tudás jelent nekünk, amivel nyilván mi megpróbálunk élni, és újabb kutatásokat indítani.
Sturc Antal a végletek embere, vagy a tengerek mélyén kalandozik búvártársai gyűrűjében, vagy éppen a föld csúcsait ostromolja vállalkozókedvű kísérőivel. 2007. októberében Pelikán István barátjával egy kis csoport számára tették lehetővé, hogy egész Európa a lábuk előtt heverjen.
Jó napot, ez itt a Russzóház. Van szabad helyben. Akkor viszontlátásra. De egy hóember csinálhat közben. És akkor holnap visszamegyünk, ugye, átmegyünk azon a havas részen, és ott azon a gerincen végig föl, és akkor ott, hát nem tudom, az ilyen köteles megoldás lesz, azon a meredek sziklafalon föl kell jutnunk.
Eképpen tréfálkoztak, majd foglalta össze az előttük álló feladatokat Lázár István, a kis csapat videófelelőse, közeledve a csúcs felé.
A Honvalon Európa legmagasabb csúcsa. Igazából technikailag nem egy nehéz hegy, viszont egy átlagosnál magasabb állóképességet igényel. Vannak veszélyei, mint minden magas hegynek, tehát lehet rosszul dönteni, nagyon sokan meghaltak ezen a hegyen, de azt hiszem, hogy amatőrök számára is elérhető, hogyha kellő jó felkészültségű vezetőik vannak, és hát ugye nem utolsó sorban, hogyha ők is jó kondícióval rendelkeznek.
Tényleg készültem rá egyébként, tehát mondjuk 4000 méter fölött voltam már, ilyen szempontból sejtettem, hogy mi vár rám, de az nem olyan volt, hogy 4 napos túra, hogy 3 éjszakát fönn kell tölteni nagyon nagy magasságban, 3800 méteren 2 éjszakát is töltöttünk. Fizikailag komolyan készültem rá, tehát esténként én futottam, emelkedőn futottam, hogy a tüdőmet, a vérkeringésemet kicsit felkészítsem erre a terhelésre, és úgy érzem, hogy jól is sikerült, mert azért fönt gyorsan fárad az ember, rendkívül gyorsan, és a regenerálódás, ha kicsit gyorsabb, akkor az mindenképp hasznos a fölfelé menetel közben. Kicsit könnyebbre számítottam, voltak meredek sziklafalak, voltak nagyon keskeny hógerincek, gleccserek között gleccserhasadékok, szóval izgalmas volt mindenképp.
Nyolc főből állt a csapat, a vezetőtársammal voltunk ketten, akik már magasabb képesítésűek voltunk. Többiek úgymond amatőrök voltak, jártak már nagy hegyeken, bár ilyen magasan még soha nem, viszont mindnyájan sportolók, mindnyájan gyakorlatilag rendszeresen sportolnak és edzésbe tartják magukat. Indulás előtt is többször jártunk közös túrákon, megnéztem azt, hogy állóképességük milyen, hogy bírják ezeket a dolgokat, sőt a felszerelések használatára is tanítgattuk őket.
Hát egy túránál az alapvető dolog, hogy nagyon alaposan megtervezze az ember a felszerelést, olyan felszerelést kell vinni, ami arra a túrára megfelelő minőségű és mennyiségű. Ha túlságosan sok dolgot visz az ember, az nagyon nehéz lesz, és az meghiúsíthatja a túrát, hogyha valami hiányzik, akkor az szintén meghiúsíthatja a túrát. Tehát a túra tervezésen múlik minden, és amikor indul az ember, akkor még egy elég nehéz zsákkal indultunk el. Nem tudom, hogy hány kiló lehetett, de 10 kilónál biztos nehezebb volt, de 20 kiló azért talán nem. Szerencsére nem kellett vinni hálózsákot, mert a házakban tudtunk aludni, és hát a hegymászó felszerelés is elég kevés volt, ami szükséges volt.
Egyrészt rendkívül izgalmas volt, hihetetlen keskeny hógerinceken kellett végigmenni, hatalmas szakadékok fölött, tehát jobbra-balra, egyik oldalon Franciaország, másik oldalon Olaszország, végeláthatatlan szakadékok fölött, nagyon keskeny hógerinceken. Nagyon kimerítő volt fizikailag, azért ott már nagyon, nagyon kevés az oxigén, nagyon kicsi a légnyomás, tehát minden lépés után szinte pihen az ember. Rendkívül hideg volt, viharos erejű szél, tehát napsütés ellenére, hát van olyan órám, ami hőmérsékletet is mutat, nyilván nem a csuklomon volt, hanem kívül volt. Olyan mínusz 10 fokos hőmérséklet volt október elején, viharos erejű széllel a napsütés ellenére. Tehát fizikailag nagyon fárasztó, az időjárási viszonyok nagyon körülményesek voltak, és ennek ellenére hatalmas érzés volt felérni Európa tetejére. Tehát verőfényes napsütésben körbenézni, és mivel én imádom az Alpokat, onnan beazonosítani a négyzetes hegycsúcsokat körbe több száz kilométeres távolságra, hatalmas érzés volt.
Ez nagyon jó érzés, hogy sikerült megcsinálni, és hogy baj nélkül megcsináltuk a túrát, de nekem azért mindig eszembe jut, hogy Mont Blanc az egy úgynevezett könnyű hegy, és ennek következtében egy rettenetesen veszélyes hegy. És nagyon sok olyan ember akar fölmenni a Mont Blancra, hogy semmiféle előképzettsége nincs, semmiféle felkészültsége nincs ilyen túrákra. És annyira azért nem könnyű hegy, mert mégiscsak Európa legmagasabb pontja. Tehát ott azért hegyi viszonyok vannak, és általában nincs is addig probléma, amíg jó idő van. Elromlik az idő, akkor kezdődnek a problémák. Egy hegymászó meg tudja oldani minden további nélkül. De aki még életében nem járt hegyen, csak most fölmegy a Mont Blancra, mert van pénze, hogy fölmegyék a Mont Blancra, azzal fordulnak elő elsősorban a problémák. Úgyhogy ez nekem egy megkönnyebbülés volt, hogy sikerült baj nélkül lebonyolítani ezt a túrát. Szerencsénk volt abból a szempontból, hogy a túratársaink jártak már hegyeken, és nem voltak teljesen amatőrök ebbe a dologba.
Nekem minden alkalommal csodálatos érzés az, hogyha feljuthatok egy csúcsra, hogy most egyedül jutottam föl, vagy pedig olyan emberekkel, akik még soha nem jártak ilyen helyeken. Én azt hiszem, nekem mindegy. Tehát fantasztikus érzés volt fönt állni újra a Mont Blanc csúcsán is, de az is, hogy olyan emberekkel voltam, akik bíztak bennem, és számítottak arra, hogy ez sikerülni fog, fantasztikus volt.
Jóval kevésbé kimerítő vállalkozás felkeresni Gozo szigetét, amely Máltáról mindössze fél órányi hajóúton közelíthető meg. A 67 négyzetkilométeres sziget a csodák tárháza, ahol egy nap alatt minden fellelhető.
Gozón a turista bármerre indul, hamar látványosságba botlik. Az Azur Window. A tengerkék ablak, a hatalmas sziklafaló ritka természeti szépség. Pompás kilátás nyílik innen a sziklás tengerpartra, és a henger alakú funguszorokra, a gombasziklára. Nevét azonban nem formájáról kapta. A lovagok nevezték gombának azt a növényt, amely csak itt nőtt, és amit hatásos vérzéscsillapítónak használtak. Az Azur Windowtól pár száz méterre van a belső tenger nevű sósvízű tó, melyet egy 150 méter hosszú természetes alagút köt össze a tengerrel. Noha a tó fürdésre alkalmas, és az alagút is járható úszva, látva a háborgó tengert, mi a könnyebb utat választottuk. Falucskáján keresztül vezet utunk, melynek érdekessége a ma is működő szélmalom. Mi az alabástrom barlangokat keressük. Az eligazító táblánál a Ninu barlangot választjuk elsőnek.
Okay. My grandmother's grandfather was digging for a well in 1888 because they didn't have water back then. And you can see how water drips from up here. It makes the stalagmites and stalactites grow. And over there, there is stalagmites. Over here, there's stalactites.
Yes.
And that's it.
That's it.
Yeah.
Ezt a kis szobányi barlangot a lakóépület alatt kútfúrás közben találták, csak úgy, mint nagyobb társát, a Sherry barlangot. Ebben már sétálni is lehet egy pár métert. Egyedülállóságuk viszont abban rejlik, hogy e két barlang Málta és Gozó egyedüli cseppköves barlangjai. Meg aztán ki ne örülne a konyhájában egy barlang bejáratnak. Záróra előtt utolsónak sikerült bejutnunk Giantia múzeum templomába. Talán a világ, de legalábbis Európa legrégibb megalitikus építményei közé tartozik a két egymás mellett fekvő, történelem előtti templom. Korukat körülbelül 6000 évesre becsülik, tehát a piramisoknál is ősibb építmények. A tudósok ezt az épületegyüttest a megalitikus építészet legszebb, legjellemzőbb példájának tartják.
A mediterrán hangulat után térjünk vissza a télbe. A Kiteline Sportegyesület szervezői arra keresték a választ, hogy a Velencei tó jegén 2009-ben melyik széllel hajtott közlekedési eszköz a gyorsabb, a jégszörf vagy a kite ernyővel. Két évvel ezelőtt, noha minimális sebességkülönbséggel, de előbbivel sikerült győzedelmeskedni, akkor az égiek jóvoltából átléphették vele a 80 km/h álomhatárt.
Alkalommal rendezi meg a Kiteline Sport Egyesület a sebességversenyt itt a Velencei tó jegén. Sajnos az utóbbi években nem volt jegünk, de most hál' Istennek hideg időjárásnak köszönhetően újra jégpáncél van itt a Velencei tavon. Ami nagyon fontos, hogy az egész gárdonyövő hál' Isten be van fagyva, ezért meglehetősen hosszú távon lehet felgyorsulni. Az időjárás jelentések szerint elvileg már a viharos szelet írtak, de sajnos olyan 20-25 km-es szél van, de már jelenleg is egy 59 km-es mai napi rekordunk van, amit egy jégszörfös ért el. Tehát ez nagyon fontos, hogy hiába a 20 km-es szélen, és sokkal gyorsabban lehetőségek el a szerkezetekkel. Egyébként két évvel ezelőtt, 2006-ban 80,7 km volt a sebességi rekord, akkor is egy jégszörfös érte el, de fél másodperccel volt lassabb csak egy sílésszel, egy kájtos. You throw on and go on, you know what that's to flow on. Select the surface, play us in the vagy 50 éve mondjuk a vízzel már úgy szorosabb kapcsolatban vagyok, 63 éves vagyok. Most kezdjük megismerni tulajdonképpen, hogy milyen hatalmas erők itt az erős szél, a vízben az erős hullámok. Tehát ezeket most ismerjük meg, és hát tiszteletet parancsol. Tehát úszás, jég, ezek a halmazállapotok nekem mind nagyon tetszenek.
Magyarországon mindenezik egy pro kájtos vagyok, hogyha minden igaz. Igazából a víz az én otthonom, de hát most télen ugye jégen is ugyanúgy lehet menni. Igazából amiben én utazom, az a freestyle része, ez pedig annyit jelent, hogy minél trükkösebben, minél technikásabban hajtsuk végre az adott ugrást. Tehát itt nem a sebesség számít, pedig ma elvileg aznak kellett volna, hogy főszerepe legyen. Szörfös haverjaim kezdtek el kájtozni, és akkor megláttam az első ugrást, és akkor egyből beleszerettem. Apámmal megbeszéltem, hogy igen, vegyünk egy ilyenért, és akkor teljesen autodidakta módon kezdtük el tanulni ezt az egészet, akkor még azt se tudtuk, hogy mi hogyan bele. és végül, hát ma már itt vagyok, hogy azért valamennyire tudok csinálni itt Magyarországon.
Mai műsorunkat az Ablak az égen című kötet egyik versével kezdtük, fejezzük is be egy ott fellelhető másikkal. Ezzel búcsúzunk az Equator Klub minden kedves nézőjétől. Viszontlátásra!
Egy kővel kezdődött. Szeméhez emelte, s a távolba nézett. Látta Indiát. Tanulmányaival egy hamar végzett, s felpakolta a Santa Mariát.
Nem, ez nem Rio de Janeiro.
A Szovjetunióban nincsenek szélhámosok.
Rögtön megkopasz, nem várunk tovább.
A Szovjetunióban nincsenek bali madarak. Nem a Szovjetunióban készülnek az évszázad balhéjára.
A millió. Ad ide a milliót!
Aranyborjúkat. Orosz TV-film sorozat Ilf és Petrov regényéből hétfőtől csütörtökig délelőtt a Duna Televízióban. A férfiak álma.
Sertéspestist kapok, ha csak rád nézek.
És a nők rémálma.
Mondani akarva?
Ja, nem. Igen.
Te gyerekkorodban is ennyit halandzsáztál?
Az egyik kopó, a másik ebb.
Szerinted mit tegyünk?
Hogy érted?
Egy igazi vegyes páros. Bruce Willis kontra Cyril Shepherd. A Simlis és a Szende. A kulcsorozat minden hétköznap délután a Duna Televízióban. Múlt és jelen, sikerek és bukások, gondolatok, emlékek, önvallomások. Gorbacsov, Jelcin, Putyin.
Jöjjön maga is. Nem mennék, nincs fürdőruhám. Ne szégyelje magát. Vannak ott úszónadrágok, egész jó minőségűek. Csak zuhanyozzon le, mielőtt a vízbe ugrik. Nagyon jó a víz. Öröm benne úszni.
A vörös cárok. Emberi sorsok a Vörös Birodalom árnyékában. A világtörténelem íróinak hétköznapjai. Orosz dokumentumfilm sorozat hétfőn este a Duna Televízióban. Sába királynő emlékét 3000 év óta dalok, mesék és szentkönyvek őrzik. A film Jeruzsálemtől Etiópián át Jemenig követi a csodás asszony és a történelem egyik legnagyobb rejtélyének a nyomai. Hősök és legendák nyomában. Sába királynője. Michael Wood kultúrtörténeti sorozatát hétfő este 7 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban. Duna mozi, színlap, közbeszéd, váltó, kikötő extra. Kultúránk a világban. A Duna Televízió műsorai február 9-től új időpontban. Február 9-től 9-kor garantáltan elkezdődik valami más.
Estét kívánok! Az Oroszországgal való kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés mellett állt ki a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián a német kancellár és a francia elnök. A bajor fővárosban vázolta a Washington új külpolitikáját is Joe Biden amerikai alelnök. Az EON csak az energiahivatal vizsgálata után bírálja el a január végi Nyugat-Dunántúli tartós áramkimaradás miatt beérkező kárigényeket, tájékoztatta az áramszolgáltató fizetett újsághirdetésben a helyi lakosságot. Csaknem 1,7 millió euró Európai Uniós támogatást nyert el a Honvédelmi Minisztérium a keleti Bakonyban lévő honvédségi területek természetvédelmi rekonstrukciós munkáira. És malacca volt annak, aki ma a Városligetben járt, az idén második alkalommal megrendezett kétnapos Mangalica Fesztiválon hegyekben álltak az ízes falatok. Este 6-tól híróra, benne híradó és közbeszéd, várom Önöket.
A Fiat vezető Suzuki bemutatja az év első akcióját. 20,9% árkedvezmény. Swift, SX, Splash. Az akció már a kereskedésekben.
Suzuki 12 éve az eladási listák élén.